Köszöntöm az Arena hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd, vendégünk ma este Szabó László, a Holdalap kezelő elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Mi kell ahhoz ezen a piacon, hogy valaki ki tudjon emelkedni, vagy ki tudjon tűnni? Azt is kérdezhetném, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki mondjuk a norvég alapnak a partnere tudjon lenni egy országban?
Hát jó hozamokat kell elérni, tehát ez a legfontosabb. Aztán, hogy az ehhez vezető út az, tehát milyen kövekkel van, vagy milyen grádicsokkal van kikövezve, hát nagyjából illik tudni, hogy mi történik a világban. Tehát egy ilyen kis piacnak is, meg hát a nagyobb piacoknak is a hogy mi történik, az alapvetően globális szinten dől el.
Azt illik tudni, hogy mi történik, vagy azt illik tudni, hogy mi lehet a történések mögött, és megérteni a történéseket. Egy alapkezelőnél melyik a fontosabb?
Hát ahhoz, hogy legyen esélyünk, a legkisebb esélyünk is legyen arra, hogy megfelelő következtetéseket vonjunk le, ahhoz azért ismerni kell, tehát tudni kell, hogy mi történik. Nagyjából érteni kell azt, hogy mi történik. Nyilván mindenki előtt másképp jelenik meg, kicsit mindenki szerint más a világ. Itt különböző gondolati rendszerek versenyeznek egymással, és aki egy kicsit talán közelebb van a valósághoz, aztán egy kicsit jobb hozamokat tud elérni.
Ugye most csak nagyjából egy óránk van, és nyilván sokkal hosszabb lenne ez a beszélgetés, hogyha nagyon részletesen kitárgyalnánk, de ön szerint mi történik most a világban? Például a pénzpiacokon mi történik? Hogyan jellemezni a mostani helyzetet?
Hát mindig rengeteg dolog történik, tehát iszonyú komplex a világ. Talán a legeslegfontosabb tényező, ami számít, hogy az elmúlt pár száz évben nem nagyon volt arra példa, meg szerintem korábban sem, hogy mínusz kamatok vannak a világban. Tehát, hogy én tudom azt, hogy az átlaghallgatónak ez egy nagyon-nagyon furcsa és szinte hihetetlen dolog, hogy valaki odaadja mondjuk egy banknak a pénzét, és kevesebbet kap vissza, mint amennyit berakott. Tehát ez, de számukra is egy nagyon-nagyon új jelenség. Tehát én azt gondolom, hogy ez a dolog, ez egy pénzügyi perverzió, ez mindent egy kicsit más megvilágításba helyez a piacokon, és nagyon-nagyon furcsa, érdekes dolgokhoz vezet.
Mik a legfontosabb hatások?
Hát egyrészt a különböző eszközöknek, tehát pénzügyi eszközöknek, mind részvényeknek, de akár reál eszközöknek is, mint az ingatlan, az áralakulásában meghatározó a kamat. Tehát minél alacsonyabb a kamat, annál magasabb az eszközök ára. Hadd mondjak egy nagyon egyszerű példát, amit talán hallgatók is jól megértenek. Tehát ha neked van egy lakásod, ami mondjuk évente neked 1 millió forint jövedelmet ad, tegyük fel, hogy kockázatmentesen, tutira, akkor egy 10%-os kamat környezetben, tehát hogyha 10%-os a betéti kamat, akkor kis túlzással ez a lakás 10 millió forintot ér, hiszen 10 milliós lakás, 1 millió forint bérbeadási jövedelem, 1 millió per 10 millió, az 10%, ennyit kapsz a bankba, és ez nagyjából ugye egyensúlyban van. Nézzük meg, hogy mi történik abban az esetben, ennél egy kicsit erőltetett példánál maradva, hogyha 1%-ra lemegy a kamat, hogy ez az 1%, ez most teljesen korrekt, egy csomó bankban még annyi sincsen, ugyanúgy 1 millió forint a bérbeadási jövedelmünk, vajon mennyire ment föl a lakásunknak az ára? Ebben a példában, persze ezt ne vegyék komolyan, csak ez egy játék a gondolatokkal, meg a számokkal, ugye 100 millió forintot ér a lakásom, mert ugye 1 millió forint a bérbeadási jövedelmem továbbra is, 100 milliót ér a lakásom, 1/100 az 1%, ennyit kapok a bankba, ennyit kapok a albérletér is, tehát nagyjából az ingatlanomnak irtozatosan felmegy az ára. Tehát nagyon-nagyon hasonló, még hogyha nem is pontosan ilyen számokkal, de ilyen felértékelődés megy végbe mindenféle eszköz tekintetében, ha jönnek le a kamatok.
Ez egy átrendeződés, amit most látunk, egy újraosztása mondjuk az erőforrásoknak, a pénzpiacoknál maradva még mindig, vagy egy teljesen más világ kezdődött? Tehát egy fenntartható, hosszú folyamat lesz ez, amiről most beszéltünk.
Hát én ugye nem véletlenül használtam ezt a perverzió szót az előzőkben, tehát vagy a perverzió, most nem néztem meg az értelmező kézi szótárba, de valahogy azt jelenti, hogy a normálistól való elég érzékelhető komoly eltérés mindenféle tekintetben. És hogyha nyilván ezt a szót használtam, abban valamennyire benne van az, hogy ezt egy rendkívüli eseménynek tartom, tehát nem tartom normálisnak.
Milyen lesz a visszarendeződés? Vagy a visszatérés a normál állapotba?
Hát ugye azt nem tudjuk, hogy ez mikor történik, meg megtörténik-e egyáltalán.
Ez a következő kérdés.
Mert, hogy mondjam, ez egy 1000 éves trend, aminek, mert éppen most vagyunk a fordulóján, fenet, ugye azért ez egy kicsit talán túlzás, de tehát ez a folyamatos kamatcsökkenés, ez különböző ciklusokkal, ez egy nagyon-nagyon régóta elkezdődött dolog. Nyilván én azt gondolom, hogy ez előbb-utóbb véget ér, és míg a kamatoknak a csökkenése az eszközárakra nagyon-nagyon pozitívan hat, a kamatemelkedés ennek pont az ellentéte, tehát az eszközárakra negatívan hat, és hát ez általában mindig negatív jelenség, nem csak az eszköztulajdonosoknak, akiknek esetleg egy ilyen esetben, tehát nem mondom, hogy ez holnap bekövetkezik, ez egy elméleti eszmefuttatás, tehát nem csak az eszköztulajdonosoknak, akiknek csökken az eszközeinek az értéke, hanem a hitelfelvevőknek is, hiszen nyilván, hogyha nagyon alacsony a kamat, nullához közelít, akkor egy felvett hitelnek a kamat terhei azok nem jelentenek túl nagy problémát. Egy 1%-os kamat, hogyha csak fölmegy 4%-ra, akkor az 4-szeres kamat növekedés, nyilván ez fájdalmas a korábbi időszakhoz képest.
Ez azt jelenti, hogy amikor visszarendeződés elkezdődik, akkor rengeteg vesztes lesz?
Hát persze, definíció szerint igen. Igen. Éppen ezért sokan nem is tudják elképzelni, és én is nehezen tudom elképzelni, hogy történhet meg a visszarendeződés, hiszen soha ilyen nagy hitelállománya a világnak, GDP-hez, mondjuk a nemzeti össztermékhez képest globálisan nem volt.
Ön mit gondol, egyébként 2008-ban a válság, amikor a gazdasági válság kirobbant, akkor ez sejthető volt, hogy lehet egy ilyen kimenet, hogy mondjuk egy nagyjából 9-10 éven belül előállhat egy ilyen helyzet? Esetleg van összefüggés?
Hát nyilván összefüggés van, tehát a 2008-as válságnak a kezelését oldották meg a jegybankok úgy, hogy egy irazatos sok pénzt pumpáltak a rendszerben. Most nem hiszem, hogy ezt nagyon-nagyon részletezni kellene, aminek révén és egyéb hatások révén drasztikusan lejöttek a kamatok. Tehát ez mondjuk, ez talán nem meglepő. Ami nagyon-nagyon meglepő, hogy már 2008-ban is azt mondták, hogy túl sok a hitelállomány, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon sok a hitel, végülis ez egy hitelválság volt, ami Amerikából indult az ingatlanok mögött álló hitelek, mögött álló ingatlanok értéke rogyott össze, és ugye a hitelek így hirtelen ennyibe fedezetlenné váltak, és mindenki azt gondolta, hogy így a hitelállomány csökkenni fog. Nem ez történt. Igaz, hogy a magánszektornak a hitelállománya csökkent, de a különböző költségvetések és országok egy nagyon-nagyon komoly eladósodottsággal még ezt az akkori nagyon magas hitelállományt is följebb nyomták. Én azt gondolom, legalábbis ez számomra azért ez meglepő volt mindenféleképpen.
Ugye általánosságokban fogalmaztunk, ami azt jelenti, hogy ez globálisan mindenhol igaz. Magyarországon, Kínában, Amerikában, Montenegróban.
Kis túlzással azt mondom, hogy igen. Tehát a fejlett országokban mindenféleképpen, a fejlődő országok nagy részében is, és így Magyarországon is. Tehát azok a tendenciák, amit a magyar kamatpiacon, hitelpiacon látunk, azoknak valójában a bölcsője az a nemzetközi jegybankoknak a hálószobájában van.
Hol írják a forgatókönyvet? Hol van ez a 2-3 pont, vagy sokkal több pont van, ahol eldőlnek ezek a folyamatok ön szerint?
Hát, tehát, hogy hol írják a forgatókönyvet, egy kicsit a kérdésben benne van egy olyan feltételezés, mint hogyha nagyon-nagyon-nagyon hosszú távú és tudatos tervek készülnének ugye itt a világgazdaságnak így a rendbeszedésére.
Nem gondolom, hogy tervszerűen, inkább úgy kellett volna kérdezni valószínűleg, hogy mire kell igazából figyelnünk, milyen pontjai a világgazdaságnak.
De ugye az látszik, hogy tehát mindenféleképpen egyértelműen tehát az amerikai központi bank, Fednek szokták mondani, tehát én azt gondolom, hogy ez az egyik nagyon-nagyon-nagyon komoly tényező, ami alakítja a dolgokat, illetve itt Európában az Európai Központi Bank, ezt meg kell említeni, mert most egy kicsit eltérő pályán mozognak, de jól látszik az, hogy ők is csak nagyon rövid időre tudnak tervezni, és a gazdaság már hosszú évek óta nem pontosan azt csinálja, mint amit a jegybankárok várnak tőle. Az egykori fizika tanáromat idézve, amikor nem sikerült egy kísérlet, akkor mindig mondta, hogy hát ez a golyó nem ismeri a fizikát. Tehát, mint hogyha a gazdasági aktorok nem ismernék a közgazdaságtant, nagyon-nagyon furcsa és meglepő dolgok születtek az elmúlt években, amit nagyon kevesen így a jegybankárok sem vártak.
Most, hogy körbejártuk a körülményeket, egy magyar alapkezelőnek mekkora mozgástere abban, hogy ezen a piacon valami igazán eredetit tudjon adni az ügyfeleinek?
Elméletileg maximális. Tehát ugye a világ az nagyon-nagyon összezsugorodott. Tehát amikor kezdtem a szakmát, akkor postán utaztak az elemzések, és akkor valaki megírta hétfőn Londonban, és akkor jövő hét kedre megérkezett. Szóval a 90-es évek végén akkor még nem volt devizaliberalizáció, tehát nem lehetett külföldön befektetni. Akkor voltak ilyen kedvenc heti lapjaink a Wall Streetről, és akkor szombaton megjelent Amerikában, és akkor kedden már a Vörösmarty téren meg lehetett kapni. Ma gyakorlatilag a legkisebb faluban interneten bárki ugyanabban a pillanatban olvassa ezeket az információkat, mint bármelyik elemző a Wall Street-en. Tehát, hogy szerintem az információ nagyon-nagyon-nagyon demokratizálódott. Tehát ma ezek a távolságból adódó, hogy mondjam, hátrányok, ezek részben eltűntek.
Ez visszatérő is igaz? Tehát mondjuk lehet egy magyar alapkezelő szereplő a globális piacon? Tényező a globális piacon?
Hát ezek szerencsére olyan nagyok ezek a piacok, hogy nagyon-nagyon olyan kevés szereplő van, ami az különböző mozgásával, tevékenységével visszahat a piacokra. Ugye befektetőként jó, ha nem hatunk vissza a piacokra, bármennyire is sokan azt gondolják, hogy ennek az ellentéte igaz, mert ha túl nagy vagy, akkor, ha nagyon nagy vagy a piachoz képest, akkor amikor vásárolsz, akkor föl kell, hogy vigyed az árakat. És amikor eladsz, akkor pedig le kell vinni az árakat. Hogyha kellően pici vagy, akkor a te vételeid meg eladásaid olyan picik ebbe az összhangzatban, hogy nem osz, nem szorosz, tehát nem megy el az ár fölfelé, amikor veszel, és lefelé, amikor adsz el. De a legtöbb szereplő, nagyon kevés olyan szereplő van, aki olyan nagy, hogy ebbe a hatalmas piacba egyébként torzító tényezőként meg tud jelenni. Az egyetlen, vagy nagyon-nagyon kiemelkedő jelentési torzító tényezők a jegybankok, akik hatalmas méretüknél fogva ezeket a piacokat nagyon-nagyon erősen befolyásolni, egyesek szerint torzítani tudják.
Egyébként hogy látja, ha már itt tartunk, a jegybankok tisztában vannak ezzel? Ugye nagyjából lehet azt tudni, egész pontosan lehet azt tudni, hogy a különböző jegybankoknak, például a Fednek mire van mandátuma, mire kell figyelnie, mi a dolga. De bizonyos döntéseknél megjelent az, hogy számol azzal, hogy az ő lépéseinek azért van globális gazdasági hatása. Hogy látja, hogy mennyire vannak ezzel tisztában a jegybankok, és tekintetbe veszik azt, akár az EKB, akár a Fed, hogy igen, amit döntenek, annak van hatása akár Magyarországon is közvetlenül.
Igen, szerintem tudják. Tehát most konkrétan éppen a magyar részletekben nem mennek bele, de pontosan tudják, hogy a befektetők milliói figyelnek minden rezdődésükre, és a közvetlen hatásokon túl azt gondolom, hogy az ilyen nemzetközi gyűrűző hatásokat is figyelembe veszik, mivel ugye a globális piac miatt minden egy kicsit hat a másikra, meg visszahat. Tehát igen, azt gondolom, hogy megpróbálnak körültekintően eljárni a lehetőségekhez képest, de még egyszer mondom, sokszor a piac nem azt csinálja, vagy a gazdaságok nem azt csinálják, amit a jegybankárok szeretnének, bármennyire is körültekintően próbálják megalapozni a döntéseiket.
Nem említette Ázsiát, amikor arról kérdeztem, hogy vajon mire kell igazán figyelnünk. Azért nem, mert nekünk nem fontos, nem vagyunk elég nagyok ahhoz, hogy fontos legyen, vagy egyenlőre még nem annyira fontos Ázsia?
Hát ugye egy dolgot mondott, és tehát van néhány tényező, ami nagyon-nagyon fontos. Ezen belül én azt gondolom a Fednek a kamatpolitikája talán a legeslegfontosabb, de nem sokkal marad el tőle a kínai helyzet alakulása. Ugye Kínából a legtöbb ember csak azt látja, hogy nagyon komoly növekedés van, hogy a kínaiak nyomulnak, a felvásárlásokkal lép úgy, mint az exportpiacokon. Nagyon-nagyon-nagyon kevés, és ugye még néhányan azt is tudják, hogy a 2008-as válság az Kínában egy jóval kisebb megrázkódtatást okozott, mint a világ nagy részében. Azt kevesen tudják, hogy a kínai növekedés egy nagyon-nagyon erősen hitellel támogatott növekedés, ami már ott tart, hogy minden egyes yuan GDP növekedéshez, nemzeti össztermék növekedéshez már 2,5-3 yuannyi új hitelt kell belerakni a rendszerben. Tehát én azt gondolom, hogy ez a növekedéshez azért sok sebből vérzik, ami nem jelenti azt, hogy egyébként nem tud még jó néhány évig tartani. De mivel hitel, egy nagyon-nagyon erőteljes hitel kiáramláson alapul, ezért szerintem sérülékeny. Tehát mindenki, aki kellően sok hitelt kap korlátlanul, rendkívül jótékonyan tud hatni a GDP-re. Tehát, hogyha önt is mondjuk egy bank korlátlanul finanszírozna, akkor az autóvásárlásaival, a külföldi nyaralásaival, vagy akár egyébként a beruházásaival komolyan hozzá tudna járulni a GDP-hez. Mégis azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos az, hogy egy GDP növekedés hátterében azért nézzük meg, hogy valamennyire ez egy természetes folyamat, vagy egy nagyon-nagyon-nagyon durva eladósodottság áll mögötte. Ugye ez az amerikai 2008-as hitelválság, ez pontosan egy ilyen jelenség volt. A hitelből, és egyre inkább nagyobb arányban hitelből finanszírozott ingatlanpiac végül is összedőlt, maga alá temetve a hitelező bankokat. Kínában az a speciális dolog, hogy egy zárt pénzügyi piacuk van, tehát sokkal-sokkal tovább tudják feszíteni a húrt, mint egy olyan piac, amin sok szereplő van különböző országokból, különböző nézőpontokkal.
Ha már a kínai növekedésről beszéltünk, akkor egy picit kanyarodjunk vissza, sőt ugorjunk vissza Európába és Magyarországra, ha már itt a GDP növekedésnél tartunk. Ugye a nagyon jó növekedési számok mögött ön szerint mekkora súlya van a mostani likviditásbőségnek, bármilyen forrásról is beszélünk, és mekkora rész az, ami ön szerint természetes növekedés, organikus növekedés, ha úgy tetszik?
Szerintem, tehát általában egy, tehát a politikusok szokták így nagyon-nagyon leegyszerűsíteni pro és kontra ugye a növekedést. Maga a növekedés egy nagyon-nagyon komplex, sok szereplős, sok tényezős szereplő. Én azt gondolom, hogy az alacsony kamatok azok mindenféleképpen támogatják a gazdasági növekedést. Hadd mondjak egy egyszerű példát, mondjuk egy napelem beruházás, most hasonlítésszerűen azt mondom, hogy tegyük fel, hogy mondjuk beruházás arányosan csinál egy 8%-os profitot. Abban az esetben, hogyha 10%-ot kapok a bankba, és nem vagyok, tehát környezetvédelmi szempontok nem játszanak szerepet, akkor nem csinálom meg a beruházást, mert hát a 10 több, mint a 8, ráadásul ha valamit elrontok, akkor lehet, hogy abból a 8-ból ugye csak 6 lesz. Abban az esetben, hogy 1%-ot kapok a bankba, vagy nullát, ez a 8%-os beruházás hirtelennyében egy fantasztikusan jó ötletnek tűnik, miközben maga semmi nem történt a napelem beruházással, de a kamatkörnyezet hirtelen vonzóvá teszi. Tehát nyilván minden beruházásra igaz ez, nagyon sok beruházás nem éri megcsinálni egy 8%-os kamatkörnyezetben, vagy egy 10%-os kamatkörnyezetben, és rendkívül sok beruházást megéri megcsinálni egy 1%-os kamatkörnyezetben, tehát természetesen a kamat az meghatározó a. És nyilván, ha sok beruházást megcsinálunk, akkor az növeli a GDP-t. Tehát igen, tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos tényező a GDP növekedésben, ez az alacsony kamatszint. Ezért vitték le. Tehát ez nem véletlen, tehát kimondottan ebből a célból vitték le a jegybankok a nemzetközi kamatszintet, hogy a gazdaság induljon be. Ugye utalt a kérdésére, hogy ez úgy 2008-as válságban eredezik ez az alacsony kamatszintnek a gyökere. Így is van.
Mennyire tartja fenntartatónak ezt a növekedést? Akár az európai számokat nézzük, akár a magyarországét. Ugye ez egy visszatérő kérdés. Gyakorlatilag minden GDP adat publikálásakor mi is ezt kérdezzük a gazdasági elemzőktől, akik itt az arénában megfordulnak, ezért most én is ezt kérdezem öntől. Mit gondol erről?
Hát nézd, a növekedés mindig ciklikus. Tehát nincs olyan, hogy fenntartható növekedés, mert hogyha megnézzük a visszamenőlegesen, amit a statisztika van különböző országokban, akkor általában ilyen hullámmozgást mutatnak a növekedések, gyorsulnak egy ideig, aztán tetőznek, és aztán lecsengenek. Ezek a ciklusok lehetnek különböző hosszúak. Tehát természetesen egyetlen egy növekedés sem tartható fenn hosszú távon a ciklikussága miatt. Ha a kérdés arra vonatkozik, hogy rövid távon mennyire tartom ezt fenntarthatónak, én azt gondolom, hogy Nyugat-Európában igazából most kezdett egy ilyen harmonikus növekedés beindulni, és Magyarországon is ez a növekedés, én azt gondolom, egyrészt, mivel egy globális konjunktúrán alapul, tehát van egy nagyon-nagyon erős lába, a másik, hogy szemben mondjuk egy kínai növekedéssel nem egy óriási hitelkiáramlással párosul. Ugye pár évvel ezelőtt közel sem voltak ennyire jók a növekedési számaink, pedig ugye Európai Uniós támogatások jöttek, egyrészt azért a külső környezet talán kevésbé volt támogató, de egy nagyon-nagyon régi balasztól meg kellett a gazdaság szereplőinek szabadulnia, ez a nagyon-nagyon erős eladósodottság, tehát lakosságnál és vállalatoknál van erre egy ilyen csúnya szó, most felejtsük el, de azért kimondom, hogy deleveraging. Tehát ez egy fájdalmas folyamat, mert az emberek, amit keresnek, nem a boltba költik el, hanem a bankba viszik visszafizetni a hiteleket. Tehát hogy ezek a pénzek, tehát azok a pénzek se jelennek meg a GDP-ben, amit egyébként az emberek megkeresnek. Abban az esetben, vagy azután, miután visszafizettük a hiteleket, akkor a megkeresett pénzt már nem a bankba visszük, hanem elviszük a boltba és vásárolunk belőle, és azt, hogy mondjam, ez a GDP-re nyilván jótékonyan hat. Tehát ez a nagyon-nagyon erős hitelvisszafizetési folyamat, ami néhány évig jellemezte Magyarországot, az most véget ért, alacsonyak a gazdasághoz viszonyított hitelek, tehát a magánszektorban a lakosság, illetve a vállalati hitel mérték nagyon-nagyon lement. Tehát ez a növekedés, ez ma egy kicsit egészségesebb, mint mondjuk ami 10 évvel ezelőtt volt. Tehát nem a hitel fűti.
Ha már úgy is kerülgetjük a gazdaságpolitikát, mi az, ami ön szerint egyértelműen jó az elmúlt mondjuk 5-10 év gazdaságpolitikájában? Hát jó a gazdaságnak?
Igen. Hát én azt gondolom, hogy ha pozitív dolgokat kell mondani, akkor végül is a gazdaságpolitika ki tudta használni ennek a globális kamatcsökkenésnek a, a hatásait. Ez nem egyébként, ez nem olyan egyszerű. Tehát azért ez főleg mondjuk, mivel egy devizahitelek voltak Magyarországon, ez azért nem volt magától értetődő. Tehát itt én azt gondolom, ez mindenképpen nagy eredmény. Másrészt volt egy nagyon-nagyon erős konszolidáció. Tehát ezt nyilván a kormányzó pártok nem így hívták, de azért itt brutális megszorítások voltak. Tehát, hogy sokat hallani arról, hogy ugye a magánnyugdíjpénztári pénzeket elvették, de kevesebbet lehet arról hallani, hogy egyébként a rokkannyugdíj, a korkedvezményes nyugdíjak megszögörításával egyébként a másik lábát is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon keményen megnyesték a dolgoknak. Tehát ezek hosszú távon egyébként nagyon sokat számított. Tehát én azon volt egy ilyen brutálisan kemény gazdaságpolitika, ami nyilván kommunikáció tekintetében kicsit máshogy nézett ki, mint valójában. A hitel visszafizetés az mindig fájdalmas. És ezt végig is lemenedzselték. Ez szerintem ez mindenképpen nagyon-nagyon fontos, és ennek köszönhetően ma, hogy egy kicsit sokkal-sokkal jobb makróval indulunk neki ennek a konjunktúrának, mint korábban. Ami még szintén szerintem, hogyha pozitívumokat kell mondanom, akkor az államháztartás finanszírozásában szerintem ez egy fontos dolog volt, hogy a devizán belül a forintnak egyre nagyobb a jelentősége. Tehát ugye a külső függőségünk csökkent. Nyilván van, aki ennek örül, van, aki ezt hibának tartja. Én azt gondolom, egyébként ez jó, tehát mindenféleképpen nő a hazai gazdaságpolitikának a mozgástere, nyilván ezzel élni is kell. Nyilván, aki azt mondja, hogy rossz a gazdaságpolitika, azt gondolja, hogy ez egy kockázat. De én nem gondolom azt, hogy ezt azért csinálták, hogy utána elrontsák. Tehát,
mi az, ami hiányzik ön szerint?
Hát ami hiányzik, az hát olyan egy kicsit így konszolidáltabb. Tehát, hogy nem jó újságot olvasni. Tehát én azt gondolom, hogy sokan le is szoktak róla. Tehát azért a politika egy kicsit, nem kicsit, sokkal jobban beleavatkozik az életünkben, meg a mindennapjainkban. Tehát a legtöbb kérdésben, tehát ilyen rögtön ilyen kétpólusú vélemény alakul ki attól függően, hogy éppen ki mit gondol a politikáról. Ez azért ez fárasztó, és szerintem az embereknek ez nem esik jól. Nyilván sokan azt mondják, hogy az államnak a szerepe az méltatlanul nőtt az elmúlt évben, és ez hosszú távon problémákat jelent. Ezzel én is egyetértek. Tehát én azt gondolom, hogy az államnak a szerepe nagyon-nagyon-nagyon fontos a szabályozásban. Tehát, hogy kikényszerítse a versenyt, a szereplők tisztességes magatartását biztosítsa, hiszen a jó verseny az olcsóbb árakat és jobb szolgáltatásokat jelent. Én azt mondom, hogy az állam szerepének az erősítése nem a szabályozásban, hanem a gazdasági szereplők tekintetében, ez szerintem ennek több hátránya van, mint előnye. Tehát egy foci hasonlattal élve, tehát egy jó bíró az ugye vezeti a meccset, vagy mondjuk nem tudom, a futballszövetség meghatározza a szabályokat, a bíró ezeket betartatja, az még ugye elmegy, hogy esetleg a bírót nyilván a szövetség küldi ki a pályára, de azért ne álljon be már az egyik csapatba focizni, meg ne ő rúgja a 11-es, mert hülyén néz ki.
Szabó László, a Holdalap kezelő elnöke, az Aréna ma esti vendégén. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.